Katolikus Média tematikus napunkon a következő percekben a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallhatják.
A Magyar Katolikus Rádió szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit és munkatársait. Közelmúltban készült műsorainkból készített válogatással igyekszünk hozzájárulni a Mária Rádió mai műsorához. A hely szelleméhez igazodva Mária dicséretével keretezzük összeállításunkat. 2023 kiemelkedő eseménye Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatása. Ezzel kapcsolatos két beszélgetés részlet. Egyik Erdő Péter bíboros prímásunkkal, másik Novák Katalin köztársasági elnökünkkel készült. Hogy megmutassuk a Katolikus Rádió műsorainak színességét, bemutatunk egy kis madarat, jelezve, hogy a teremtett világ szépségében felfedezhetjük a teremtő szépségét. Elsőként tehát hallgassuk Vörös Sándor Mária Siralma című versét.
Képzeljünk el egy nagy találkozást. Egy ragyogóan tehetséges fiatalember, aki a versek, az irodalom bűvöletében él, találkozik egy szöveggel, a legrégebbről fennmaradt magyar nyelven írt verssel. És ez az igen régi, ma már 700 éves szöveg, amelyet Ómagyar Mária Siralom néven ismerünk, elvarázsolja a fiatalembert. Hatására megírja ő is a maga Mária Siralmát. Az eredetit, az ómagyart pedig felveszi majd később a különleges és izgalmas Három veréb hat szemmel című rendhagyó irodalomtörténeti antológiájába. A költő, akiről a történet szól, Vörös Sándor. Verse a második szimfóniából így szól. Mária Siralma. Nem tudtam a búról, most a bú megölel, halványsággal belehel. Jaj nekem, én fiam, égi virágszál, igen elváltoztál, messzire távoztál. Iszonyú vasszegek törik a csontodat, facsarják izmodat. Jaj, én fiam, feketülő vérrel csombókos a hajad. Az éjjel álmomban kicsi baba voltál, fürdettelek téged egy nagy tekenőben. Abban a nagy tekenőben tükrözött az égbolt. Jaj, én fiam, két szemed is kék volt. Gonoszok lándzsája szúrja át a melled. Gyere vissza, jaj, én fiam, maradj anyád mellett. Álmomban csókoltam apró dundi lábad, mosolygott a csöp szád. Jaj, én fiam, hadd menjek utánad. Véred bőhullása, szemeim sírása, szép arcodnak hervadása, szívem szakadása. Gőgicsélve heverésztél két karomba dőlve, hult, csak hult a zápor könnyem a nagy tekenőbe. Rászegeztek a keresztre, nem igaz, nem, nem. Jaj nekem, megfulladok, fogjatok föl engem. Szíved fárad, karod is kiszárad, éjfél tájban sötét hollók tépázzák a vállad. Jaj nekem, én fiam, jaj én fiam.
Novák Katalin köztársasági elnök asszonnyal két nappal Ferenc pápa Budapestre érkezése előtt beszélgethettünk a Sándor palotában.
A Szentatya nem csak Krisztus földi helytartója, hanem egy államfő is. Ez mit jelent Magyarország számára ebben a politikai helyzetben?
Ez Magyarország számára azt jelenti, hogy a Vatikán, a Szentszék ebben az értelemben olyan állam is, amely számos ügyben hallatja a hangját a nemzetközi, itt szokták nevezni multilaterális fórumokon, hogy ezt lefordítsam, ez jelenti például az ENSZ-t, ahol ott ülünk egymás mellett az asztalnál, és a Szentszéknek is van képviselője, a Szentszéknek is van álláspontja, van szavazata, tehát van számos olyan kérdés, amelyben mi a Szentszékkel közös álláspontot képviselünk, legyen itt szó akár a hagyományos családi értékeknek a védelméről, vagy az emberi életnek a védelméről, az üldözött keresztények melletti kiállásról. Tehát sok olyan helyzet van, amikor államként is együttműködünk egymással nemzetközi keretekben, és természetesen a két ország között is van hivatalos állami kapcsolat is. Ennek bizonyos értelemben az egyik csúcspontja az, amikor az államfők találkoznak egymással. Tehát azon túl, hogy itt az apostoli látogatás megvalósul, mint a katolikus egyház földi helytartója, eljön ide a Szentatya, emellett pedig mi ketten, mint két államfő is beszélünk egymással.
Mennyiben játszott szerepet, ez már komoly politika, mennyiben játszott szerepet a Szentatya látogatásában az, hogy a béke kérdésében Magyarország és a Vatikán abszolút egy véleményen van?
Meggyőződésem, hogy a Szentatya magyarországi látogatása melletti döntésnek több olyan mozgatórugója is van, amely a Magyarországon történtekkel függ össze. Egyrészt azzal, hogy határozottan kiállnak a magyar emberek a béke mellett. Másrészt azzal, hogy határozottan kiállunk a családi értékek mellett, a gyermekek védelme mellett. Azzal, hogy támogatjuk az üldözött keresztényeket. Ez meggyőződésem szerint mind-mind olyan érv, amelyek a jelenlegi helyzetben felértékelik Magyarországnak a jelentőségét, és a Szentatya a magyarországi látogatása mellett szóltak.
Idefelé a vérmezőn átvágva eljöttem Babits Mihály szobra mellett, és erről eszembe jut a Húsvét előtt című vers, és hogy legyen béke. Vajon Ferenc pápa ismeri-e Babicsot? Hát nyilván nem ismeri, de ezt a békesség óhajtást, ezt valószínűleg nem hogy osztja, hanem kezdeményezi.
Nem is kell ahhoz személyesen beszélgetnünk a Szentatyával, hogy megismerhessük az ezzel kapcsolatos gondolatait, hiszen megosztja a nyilvánossággal is rendszeresen. Hogyha csak most a húsvéti humiliájára gondolunk, akkor is ennek egyértelműen fogalmazott. És számomra kifejezetten bátorságot sugárzó volt az, ahogy ő megfogalmazta azt, hogy egyszerre imádkozik az ukrajnai elesettekért és az orosz elesettekért is, az áldozatokért egyaránt, hiszen mind a két oldalon vannak súlyos veszteségek, és Oroszországban is vannak ártatlan áldozatai ennek a háborúnak, tehát nem lehet mindig csak az egyik oldalról közelíteni. Ebben a vonatkozásban szintén bátorság Ferenc pápa részéről, annak a szándéknak az egyértelművé tétele, hogy szívesen elmegy Kijevbe, hogyha Moszkvában is látogatást tud tenni. A háborúban álló mindkét féllel szükségesnek tartja a kapcsolat felvételt, a kapcsolattartást, hiszen ez tud oda vezetni, hogy elkezdjenek ők egymással is beszélni a béketárgyalások és egy későbbi béke érdekében. Ebben is hasonló álláspontot képviselünk mi magyarok, hiszen hisszük azt, hogy mielőbbi békére van szükség, és mi a magunk módján, én államfőként is mindent megteszek azért, hogy közelebb jussunk ehhez a békéhez, és hogy ne eszkalálódjon ez a háború.
Egy picit kitérnék a beszélgetés medréből, még mindig Babicsnál maradva, ott vannak idézetek tőle a szobra mellett, és ugye az egyik idézet így szól, hogy mindenik ember szívében dal van. Elnök asszony Novák Katalin szívében milyen dal? Zeng Máté Péter, Ruzsa Magdi?
Máté Péter, Ruzsa Magdi mindenképpen, és leginkább most egy béke vágy van bennem. Ez a legerősebb hang, ami a szívemben megszólal, mint édesanyja úgy is, hiszen három gyermeket nevelünk, két fiút, és az egyikük már felnőtt. Megrázó találkozni azokkal a kárpátaljai magyar fiatalokkal, akik most már egy éve, több mint egy éve itt vannak Magyarországon, éppen most volt is alkalmam velük beszélgetni Máté Szalkán. Több százan vannak úgy ott, hogy egytől egyik beszámolnak arról, hogy úgy jöttek el a háború kitörésének napján Magyarországra, hogy akkor még nem tudták, hogy nem csak néhány napot, vagy néhány hetet tartózkodnak majd itt, és hogy azóta sem láthatták személyesen az édesapjukat.
Mit vár ettől a látogatástól, hogyha Ferenc pápa elrepül Rómába, visszarepül Rómába, milyen hatással lesz ennek a látogatásnak? Mit remél?
Én már a budapesti tartózkodásától is sokat remélek, hiszen a félvilág, hanem az egész világnak egy része ide fog figyelni Budapestre addig, amíg Ferenc pápa itt tartózkodik nálunk. Lesz egy olyan alkalom, amikor megszólal majd nem csak a Szent Misén vasárnap, hanem már pénteken is, és megszólítja a széles nyilvánosságot. Ráadásul abban a megtiszteltetésben van részem, hogy nekem is van lehetőségem őt megelőzően ugyanígy megszólalni. És úgy érzem, hogy az, hogy ő akkor mit mond, sőt, talán nem túlzás azt mondani, hogy mi mit tudunk mondani ebben a helyzetben, ez fel tudja talán ébreszteni sokakban azt a kérdést egyáltalán, hogy tényleg helyese az, hogyha a háborúnak a táplálása irányába teszünk lépéseket, nem pedig a béke irányába. Tehát én nagyon erőteljesen várom azt, hogy egy olyan békeüzenet induljon el innen Budapestről a Szent Atya magyarországi látogatása alatt, amely sokakat megindít majd. És hogyha az emberek békéért kiáltanak, hogyha az emberek bátran kifejezésre juttatják a békevágyukat, akkor az el kell, hogy jusson a döntéshozókhoz is. És csak ez a békevágy imádsággal kiegészülve, vagy imádságban megfogalva tudja igazán elindítani a döntéshozókat arra, hogy ők is tegyenek meg mindent a béke érdekében.
Erdő Péter bíboros prímás pünkösd után fogadta a Katolikus Rádió munkatársát.
Bíboros úr beszélt arról, hogy milyen élmények érték, és hogyan értékelhetjük Ferenc pápa magyarországi, illetve budapesti apostoli látogatását. Úgy tűnik, hogy fontosnak tartotta kiemelni, hogy bizonyos előzetes várakozások nem valósultak meg, illetve elsősorban a lelkipásztori, sőt mondhatjuk, hogy lelkipásztori program volt az ő itt léte.
Kinek a várakozásai nem valósultak meg, mert a miénk az teljes mértékben megvalósult. Ugye arról van szó, hogy még 2021-ben, amikor az eukarisztikus kongresszusra jött a Szent Atya, és tényleg rövid időt töltött Magyarországon, utána Szlovákiából Rómába repülve útközben már megjegyezte, hogy ő szívesen visszatérne Magyarországra. Abból, hogy lelkipásztori látogatást tervezett, abból már lehetett tudni, hogy itt valószínűleg nem politikán, közéleten, és nem is a másokkal való találkozáson lesz a hangsúly. A sajtóban, meg a politikában mindig vannak híresztelések, amivel megpróbálják vagy tematizálni, vagy befolyásolni egy-egy eseménynek a képét. Így aztán persze volt, aki úgy gondolta, hogy majd a ukrán háborúról fog szólni az egész látogatás, vagy hogy Magyarország csak arra jó, hogy itt más politikai képviselők találkozzanak egymással és a pápával, és így tovább. Azonban bármennyire is fordulatos a történelem, és bármennyire is váratlan és szomorú dolgok történtek 2021 és 2023 között, mégse változott meg a látogatás alapvető jellege. Tehát ő hozzánk, magyarokhoz, a magyar katolikusokhoz és az egész magyar néphez akart jönni. Ugyanakkor, mivel ez egy hivatalos látogatás volt, természetesen meglátogatta és megbeszélést is folytatott az ország vezetőivel. Tehát ez is hozzátartozik egy ilyen látogatáshoz.
Érdemes-e arra is tekintenünk a történelemre? Ezt is bíboros úr mondta is, hogy Ferenc pápa ismeri a magyar múltat, ismeri a mi sajátos viszonyainkat, és nyilván azt is, hogy Szent István királyunk jóvoltából a magyar állam genezisében benne van a Szent Székhez való kapcsolódás.
Szent Istvánt, az ő intermeit többszörösen idézte a Szent Atya. Ugye nem véletlen, hogy az úti programot úgy állítottuk össze, és ezt a Szent Szék minden további nélkül elfogadta, hogy ha már egyszer a Szent Atya nem tud vidékre ellátogatni, más városokba, más kegyhelyekre, akkor Budapesten olyan színhelyeken találkozon az egész ország híveinek a képviselőivel, amelyek üzenetet hordoznak. Az első mindjárt a Szent István Bazilika, itt a Szent Jobb, amelyet ő kézbe is vett, meg is csókolt, tehát tisztelte, mint erekjét, azt az üzenetet hordozza, hogy első apostoli királyunk elkötelezte ezt a népet a keresztény értékek mellett, a keresztény vallás mellett, és a pápaságon keresztül illeszkedett bele a magyarság az európai, a nyugati népek közösségébe. Ez egy nagyon fontos emlék és egy fontos üzenet. De az is fontos üzenet, hogy magát a Szent Jobbot jelenleg azelőtt a Bence úr Gyula kép előtt tiszteljük, amelyik azt ábrázolja, hogy Szent István fölajánlja a koronát Szűz Máriának. Na most ez a fölajánlás, ez rábízást jelent. Azt jelenti, hogy az anyai pártfogásába ajánlja, nem csak a koronát, mint szakrális tárgyat, hanem az egész országot, a népét. Ebben az összefüggésben pedig nagyon fontos volt, hogy a pápa tavaly felszólította a világ püspökeit, hogy ajánlják fel a Szűzanya szeplőtelen szívének Oroszországot és Ukrajnát. Ezt a felajánlást mi itt a Szent Jobb előtt ismételtük meg a bazilikában. Tehát a pápában azt hiszem, hogy dolgozott ez a gondolat, hogy a gondviselésbe vetett bizalomnak milyen nagy példaképe volt Szent István király. És ezt fejezte ki aztán a záró szentmise után, amikor az oltár mellett fölállított kegyképhöz ment. Az egy Szűz Mária kép volt, mégpedig az esztergomi bazilika Bakócz kápolnájának a kegyképe. És ehhez a képhöz járult, és megismételte Magyarország felajánlását a Szűz Máriának, és egyben újra Oroszországot és Ukrajnát is felajánlotta. Tehát ez egy nagyon csodálatos gesztus volt a részéről.
A budapesti helyszín, a kizárólagos budapesti helyszín oka a Szentatya egészségi állapota volt. Ugyanakkor lehet, legalábbis én úgy látom, hogy az a feszesség, azok a helyszínek, amelyeket nyilván a Szentszék kérésére, de mégiscsak a magyar egyház választott ki és kínált föl a számára, azok nagyon-nagyon erőteljesen mutatkoztak meg, és azok a találkozások nagyon erős üzenetet hordoztak, és lelkesítő üzenetet hordoztak. A programok összeállításában mennyi része volt a magyar egyháznak?
Elég sok. Nyilván az időkeretet a Szentszék határozta meg, tehát, hogy mikor érkezik, és mikor kell távozni a Szentatyának. Ezen belül, hogy egy napon mennyi programot tud vállalni, ezt is a Szentszék közölte velünk. Nekünk ajánlatokat lehetett, kellett tenni, hogy ebben az időben mit szeretnénk a legjobban. Erre is vannak bizonyos szokások, tehát például érkezésekor először az állami vezetőkkel szokott találkozni, utána a helyi egyháznak a képviselőivel. Tehát ezért volt az, hogy a Szent István bazilikában a püspöki karral, azután a papság képviselőivel, szerzetesekkel, szerzetesnőkkel, hitoktatókkal találkozott. Ez jelképesen az egész katolikus közösséget fejezte ki. Na most itt is érdekes volt azonban, hogy ahogy ő végigjött, ahogy látta azt, hogy bizony olyan is van, aki tolókocsiban érkezett akár a papok közül, vagy a tanúságtételeket meghallgatta, ugye Boldog Brenner János testvérének például a tanúságtételét, hát érezte azt, hogy azért ez egy olyan egyház, amelyik sokat szenvedett. De olyan egyház, amelyik még hordozza ennek az értékét is, meg az emlékét is. Tehát ő nem fukarkodik sokszor a kritikával sem, és néha a római kúriának például a dolgozóit kemény szavakkal is illeti egy karácsonyi köszöntőjében. Itt viszont nem ez volt a helyzet. Itt általánosságban persze mondta, hogy csúnya dolog a pletyka, meg őrizkedni kell ilyenfajta hibáktól, de alapvetően inkább a testvéri megértésnek és az elismerésnek a hangján szólt. Ez nagyszerű élményt jelentett, azt hiszem, a jelenlévőknek. Neki pedig egy megrendítő élmény volt többek között az, hogy milyen sokan várták őt a bazilika előtt. Mert hát ugye esőre állt az idő, azt jósolta a meteorológia, hogy talán délután eső lesz. Tettünk ugyan ki székeket a térre is, meg volt ott azért egy kivetítő is, de hát nem tudtuk, hogy mennyien lesznek. Most amikor közeledtünk a Szentatyával a bazilikához, kora délután, akkor láttuk azt, hogy már a Kiskörúton is nagyon sok ember várja. És aztán meglepetésünkre teljesen zsúfolásig teli volt a tér. Ez azt jelenti, hogy az emberek nagy érdeklődéssel és szeretettel várták, még olyan programokra is, amikben neki külön szeret nem jutott. És ezt a Szentatya érzékelte, ezért a bazilikából kijövet, a programtól eltérően összeszedte a erejét, és kikelt a tolókocsiból is, és elindult az emberek felé. Hát aztán segítettek neki persze a munkatársai, de egyszerűen nem tudott ellenállni annak az élménynek, hogy őt is szeretik, és ezt ő viszonozni akarta.
Korunk hát már rég évszázadok óta mondhatni a szekularizáció kora, amikor tömegek mondják azt, amikor törvényhozások mondják azt, hogy nem számít, hogy mit mond a Szentszék, nem számít, hogy mit tanít Krisztus Urunk, hanem majd mi megmondjuk, és így tovább. És úgy tűnik legalábbis nekem, hogy itt most Magyarországon éppen valami ellenkezőt tapasztaltunk.
Nyilván így van ez, és hát ezt a Szentszék is érzékeli természetesen. Na most fontos dolog az, hogy ugyanakkor azok a témák, amiket a pápa az utóbbi időben előtérbe helyez, azok itt is megjelentek, és nem csak a találkozó során, nem csak a szervezésnek a szintjén, hanem a egyházunknak az általános tevékenységében is. Tehát amikor arról volt szó, hogy ő szeretne beteg gyerekekkel találkozni, akkor azt mondtuk, hogy kérem, van egyházi fenntartású otthonunk, a Boldog Batthyány Stratmann Lászlóról elnevezett otthon, ahol vak, mozgássérült gyerekek vannak. Oda ment, direkt kereste ezt az alkalmat. Aztán akart találkozni a szegényekkel, akart találkozni a menekültekkel. Mind erre ideális helynek látszott a Rózsák tere, a Szent Erzsébet plébánia templom. Ez is egy mélyebb üzenetet hordozott, mert Szent Erzsébet volt a segítő szeretet nagy szentje, a 13. század Teréz anyája, ha tetszik, aki akkor időben világhírű volt.
Viboros úr többször említette, hogy biztatást és megerősítést kaptunk tőle. Biztatást mire?
Tehát ő nem azt mondta, hogy minden jó, amit csinálunk, de azt mondta, hogy ezeken a területeken, ahol az egyház tevékenységét megismerte. Hát ott azért értékes munkát végez a magyar egyház, és ezt tovább kell folytatni. Tehát ebben tényleg a legelesettebbeknek a segítése, a tanúságtétel a hitünk mellett, a család, az élet értékei mellett épp úgy szerepel, mint az, hogy a ifjúsági munkában próbáljuk meg a fiatalokat arra bátorítani, hogy ne csak a telefonjukat nézzék, hanem valóban alkossanak közösségeket. Amikor például egy nép azt mondja, hogy ő különösen is pártfogójának, édesanyjának, nagyasszonyának tekinti a Szűz Máriát, akkor ott is kifejeződik ez a csoportos összetartozás Szűz Mária vonatkozásában. Ez pedig egy nagy erőt jelent, mert hogyha többen vagyunk, akiknek Szűz Mária az édesanyja, akkor egymásnak is szükségképpen a testvérei vagyunk.
Madár várta rovatunk egyik főszereplője, a Guvat volt.
Szeretettel köszöntöm a stúdióban a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét, Orbán Zoltán, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
Ma egy nagyon, szerintem vicces madárról lesz szó. Azt mondhatnám címszónak, hogy disznótor a nádasban.
Igen, mert ilyen malacvisítás-szerű hangja van ennek a madárnak, egészen elképesztő figura a guvat. Nagyon ritkán látni, tehát ez egy lábas jószág a szószoros és átvitt értelmében. Ugye lábbal gyalogol a sűrű parti növényzetben, nádban, gyékényben. Úgy mozog, mint ahogy mozoghattak annó mondjuk a raptorok, mint egy ilyen lépegető járógép. Hosszú csőre van, egy picit lefelé hajlik a vége. És hát jópofának tarthatjuk, hogyha mondjuk nem vagyunk vízipockok.
Bocsánat, akkor itt álljunk meg, és mondjuk el a külsejét, mivel te színtévesztő vagy, én segítek a színekben.
Köszönöm.
Tehát ahogy mondtad, már ilyen enyhén lehajló csőre van, felcsapott farka, nagyon vicces, amikor mászkál,
igen, rövid, akkor
rövid felcsapott
farka.
Igen, kis igen. Farka van. Szép kékes begye van, meg a hasa, és barna, fekete-fehér mintás szárnya van, galamb méretű, vízicsibeszerű alak.
Igen, de inkább azt mondjuk, hogy gerle, mert ugye a magyar nyelvben a galambok a nagy termetűek, a gerlék a kis galambok. Tehát rövid, tömzsi, képzeljünk el egy ilyen 15 centis pipaszár lábon rohanó öklömnyi izét, fél hosszú nyakkal, nagy csőrrel.
És tényleg rohan, láttam egy videót erről, érdemes megnézni, hogy annyira viccese, hogy így igen, rohangál. Igen, igen. Berohan a vízbe, aztán kirohan.
Igen, és mindenre lecsap azzal az elképesztő csőrével.
Tehát szóval azt mondtad, hogyha nem vagyok pocok,
igen, akkor mert hogyha vízi pocok ott alalázva úszik a vízen, és ott van, akkor simán megeszi. Tehát ez a madár egészen elképesztő. Nagyon sok ragadozó életmódot folytató madárra igaz az, a gólya is, meg a gémek is, hogy nem azt nézi, hogy mit. Tehát hogy ugye két fontos szempont van, hogy mit zsákmányol. Az egyik, hogy el tudja kapni. A másik, hogy beférjen a torkába. Most innentől kezdve, mivel nagyon ügyes, nagyon gyors, és viszonylag tágulékony a torka, ilyen vízipocok, egér méretű zsákmányig lefelé mindent és bármit, rovarokat, csigákat, vízipuhat, bármit.
Akkor a pockot egyben bekapja, hogyha jól értem.
Igen, mert foguk ugye nincs, mert a madaraknak
azért... De mondtam, hogy a csőrével szétüti.
Nem nagyon
valahogy
tudják, nem. Egyedül a kampós csőrű fajok tudják szétdarabolni a zsákmányt. Ugye az, hogy kampós egy csőr, az nem jelenti azt, hogy egyből szét is tudja szedni, mert például a kormoránnak is kampós végű a csőre, sőt kampósabb vagy hegyesebb a kampója, mint mondjuk egy nagy sasnak. Csak ez alapvetően azért van, hogy a hosszú csőre végén van a kampó, hogyha megragadja a halat, akkor ne tudjon elszabadulni, de nem tudja szétszedni. Tehát a ragadozó madaraknak ez az ívelt belül éles csőre alkalmas a felszagatásra.
Tehát a guvat nem tudja ez.
Onnantól kezdve, aminek ilyen hosszú csőre, az egészben nyomja befelé, ez ideális mondjuk a földigi liszt, mert ugye azt csak szívni kell, mint a makarónit, és akkor szépen fogja, és elkezdi lefelé a torkába, és akkor próbálja, hogy ez ilyen gyakorlás alapon megy, és akkor rájön arra egy felnőtt madár már, hogy akkor mi az a zsákmány, amit még érdemes más világra segíteni, mert azt akkor meg tudom enni. Vonul is, egészen Afrikáig elmegy, de egyre több át is telel.
Miért nem látjuk, hol lakik, például Magyarországon?
Mindenhol ott van, ahol van egy kis csatorna náddal gyékénnyel, csak ugye a talajon mozog, szinte soha nem repül, nem is túl ügyes repülő.
Ahhoz képest, hogy Afrikában megy.
Igen, de sötétbe repül, akkor nem látja senki, és nem neveti ki senki. Ugye nagyon érdekes, hogy 90-es évek elején volt szerencsénk elmenni Észak-Olaszországba, rokkolókba, madárfogó kertekbe. Ez a világon csak itt van, hatalmas, sok százmilliós madártömegek ugye vagy megkerülik az Alpok bérceit, vagy fölötte repülnek át, és itt a déli részen, az Alpok déli lábánál a fahatáron alakultak ki ezek a speciális rokkoló madárfogó kertek, amik olyan szofisztikáltak, mint egy japán meditációs kert. És mindennek az a célja, hogy az rengeteg madár, ami ide érkezik, Európából, Ázsiából és Észak-Amerikából is akár, azt ott el tudják kapni, meg tudják enni. Ez segítette a mediterrán térségekben a civilizációk kialakulását. Hogy három kontinensről sok százmillió, sok milliárdnyi madár vonul át ősszel és tavasszal, és különösen a kezdeti időben ez szabad húsforrást jelentett. Tehát az olaszok nem azért eszik, megölik a madarakat, meg olaszok, hanem mert erre alakult a kultúrájuk. És milyen érdekes volt, 1300, illetve 1600 méter magasan dolgoztunk ezekben a rokkolókban, és az 1300 méteresnél a fajlistába szerepelt guvat. Tehát azt azért megnéztem volna, amikor egy fenyőben ott guvatot fog az ember. Tehát ezzel a szépen, a maga lassú módján még a hegyeket is le tudja küzdeni, de sok madár itthon marad, és ugye azért nem látjuk, mert a sűrű nádasban, a gyékényesben mozog. Néhány évvel ezelőtt a csepeli Kisdunán voltam, és láttam, hogy ott motoszkál a télen a nádban, és ugye rajta van a telefonunkon egy csomó madárhang, bejátszottam a guvatnak a hangját, és mint egy ilyen mini velociraptor kirohant, és ott az emberek lába között szaladgált, mint mondjuk egy yorkie. Egészen hihetetlen figura, és nagyon érdekes, hogy a nagyon sűrű növényzetben, tehát a nádban, gyékényben tud, mint a 30-40 km/órával szaladni. Teljesen el tudja lapítani a testét, ezt a hosszú csőrét előre dugja, egy kicsit lehajtja a fejét, és akkor gyakorlatilag a csőr hegyétől a farka végéig nagyon hegyes szögű háromszöget képez, ami gyakorlatilag akadály nélkül tolja szét a sűrű nádszálakat, és ezért tudott szadni, meg ott egyébként botorkálnánk csak össze-vissza.
Védette
védett. Természetesen alapvetően az állománya stabilnak tekinthető, az országos modellezés alapján 4000 és 8700 pár között, tehát mivel nem látjuk, olyan, mint az albinó vakondi invázió, lehet, hogy van, csak nem érzékeljük. Nagyon nehéz pontos számot mondani. A veszélyeztetettségére pedig ugye azután, hogy mivel a vizes élőhelyekhez kötődik, és a szárazodásnak az egyik legelső lépéseként a vizes élőhelyeink száradnak ki, tűnnek el, nem megfelelő gazdálkodás, például beszántás is problémát jelenthet, ezért ilyen szempontból ez a nagyon jó pofa madár a vizes élőhelyeknek az egyik ilyen nagykövet faja is.
Összeállításunkat készítette Borsodi Henrietta, Bögös Henrietta, Posgai Nóra, Harcsik Róbert, Sályi András és Szikora József. A Magyar Katolikus Rádió valamennyi munkatársa nevében búcsúzunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották a Katolikus Média tematikus napunkon. Következő tematikus napunkhoz kapcsolódó műsorunkat 14 óra 30 perckor hallhatják.
Hírek.